Sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt a Lakmusz podcastja. Egy nagyon izgalmas időszakon vagyunk túl, zárult a kampány, és zárult egy fontos projektünk, amiben a politikai kampány során online megjelent hirdetéseket elemeztük a Political Capital és a Mérték médiaelemző műhellyel. És most erről fogunk beszélgetni, mik voltak a legfontosabb tanulságok Molnár Csabával, a PC kutatásvezetőjével és Polyár Gáborral, a Mérték kutatójával. Sziasztok!
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 Az első kérdésem, hogy vagytok egy ilyen intenzív időszak után, milyen élmény volt végigelemezni az összes politikai kampányvideót, kampányhirdetést, megafonos videót, stb.
Én kezdem, bár én vagyok a legkevésbé hivatott ezt a kérdést megválaszolni, mert be kell, hogy valljam, én személyesen nem vettem részt ezekben a videónézésekben és elemzésekben, én inkább kívülről kicsit távolabbról követtem az egész folyamatot. Jó hangulatú a Mértékben a munka, és hogy mondjam, szeretjük egymást, és időnként leülünk meginni egy sört, de ettől még nyilván megnézni 150 megafon videót, meg meghallgatni több órányi Kossuth rádiót, meg hosszan sorolhatnám Origókat olvasgatni, ez egy erősen kihívás mentális szempontból, de úgy látom a kollégákon, hogy megvannak, túl vannak rajta, és hát ez egy igen, egyszeri élmény, vagy legalábbis 4-5 évente egyszeri.
Csaba, nálatok?
Nálunk is sok jót tett az, hogy eltelt egy hét, és egy egész hétvége, úgyhogy mindenki már tudott pihenni. Két élményem van az egész kutatás során, ami nagyon megmaradt. Az egyik, hogy ugye amikor néztük a heti hirdetési költéseket, akkor már márciusban azt mondtuk, hogy hú, most aztán jól berúgták a motort, nagyon rákapcsoltak, főleg a kormánypártok, mert nagyon elkezdtek költeni, ez most már közel vagyunk a csúcshoz, és ezt utána minden egyes héten el tudtuk mondani, mert gyakorlatilag a határ tényleg a csillagos ég volt. Szerintem annyi pénzt költöttek már, amennyit egyáltalán el lehet költeni mondjuk a Facebookon, mert egyszerűen többet nem tud megjeleníteni több hirdetést a felhasználóknak. A másik élményem pedig a hirdetéseknek a végignézése, elemzése, kategorizációja, hogy az tényleg óriási megterhelés volt. Ráadásul nálunk ugye több elemző végezte azt a munkát, hogy megnézte a hirdetéseket, és megpróbált bennük ellenségképző narratívát keresni, és nem volt mindig konszenzus, hogy akkor ebben van-e vagy nincs, és hogy nem elég az, hogy nagyon sokat kellett ezeket nézni, hanem még egyeztetni is kellett, hogy szerinted ez, amikor ezt mondják, ez ellenségképzős, vagy ez nem ellenségképző, szóval hogy ez is még plusz volt benne. És harmadiként pedig ehhez annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a nagyon nagy része az ilyen ellenségképző narratívákat tartalmazó hirdetéseknek azt a kormányzati szereplők hirdették, és tényleg megtettünk mindent, nagyon-nagyon sok több ezer hirdetést néztünk át, hogy lefedjük a teljes politikai spektrumot, és próbáljunk keresni nem csak kormányzati szereplő részéről ilyen narratívákat, és sikerült, de hogy nagyon keveset, és nagyon a kormány oldal dominálta ezt a spektrumot.
Hát most szuperül be is ugrottunk a részletekbe már, hogy mit találtatok egy kicsit, hogyha kijebb jövünk, hogy miről szólt ez a kutatás. A PC-nek és a Mértéknek a kutatói figyelték január óta folyamatosan azt, hogy a különböző social media platformokon, úgy mint a Google-nek és a Meta-nak a platformjai milyen politikai hirdetések jelennek meg, kik voltak a legfontosabb költők, milyen narratívák terjedtek el, mi pedig a lakmusszal tényellenőriztük ezek közül azt, hogy az állítások közül mik voltak igazak és mik hamisak. Szóval, amit láttunk ebben a kampányban, azért már az elején is már éreztük azt, hogy fú, ez eléggé hasonlít ahhoz, amit 2022-ben láttunk, aminek az lett a vége, hogy háború vagy béke, élet vagy halál a választásnak a tétje is, és ezért néhány varga betűvel, de mostanra is ide jutottunk ki a 2024-es választási kampány során. Hogyha összetudnátok foglalni, hogy mi volt az, ami esetleg új volt ebben a választási kampányban, ti mit tapasztaltatok a hirdetéseket nézve?
Akkor kezdem most én, hogyha lehet. Tehát a témák kapcsán az látszik, hogy tényleg most is a háború, háborús pszichózis volt az a téma, amire a legtöbb hirdetés elment. Mi 790 millió forintnyi olyan hirdetést találtunk, amiben valamilyen ellenségképző narratíva volt. Ezek közül a két legnagyobb, ami a, majdnem a 80%-át elvitt ennek a 790 millió forintnak, az egyik ez a háború pártiság, a háború párti baloldal, a másik pedig a Magyar Péter hiteltelenítése.
Itt tehetünk egy záró, illetve az ellenségképző narratíva. Erről már sokat beszéltünk, sokszor megemlítettük, hogy ezt pontosan kutatóként hogyan definiáltátok.
Jó kérdés. Az ellenségképző narratíva az tulajdonképpen a dezinformációnak egy ilyen továbbfejlesztett változata. Ebben már nem az a lényeg, hogy olyan információ morzsákat közöljenek, amikben van valamilyen hamis tartalom, lehet csak valós tartalomból is építkezni, hanem a lényeg az, hogy milyen történetet, milyen narratívát tesznek ebből össze, és hogyan próbálják ezen manipulálni a potenciális választókat. És nagyon fontos, még két fontos jellemzője van, az egyik az, hogy az egyébként veszélyeket, kockázatokat elképesztő módon felnagyítja és fenyegetésként mutatja be, a másik jellemző pedig az, hogy ezeket személyekhez vagy társadalmi politikai csoportokhoz köti, tehát gyakorlatilag létrehoz egy ellenségképet, ami szintén épít a társadalomban meglévő sztereotípiákra, előítéletekre. Szóval ilyen jellegű tartalmakat kerestünk, és ezekből találtunk 790 millió forintnyi hirdetést, és ez ment főképpen erre a két nagy témára, tehát ebből mindenképpen a Magyar Péter, mint ahogy maga a jelenség is újként, előre nem láthatóként tört be a politikába, ugyanúgy a ráadott kormányzati és egyébként ellenzéki reakciók is újak voltak, tehát nem számítottunk arra, hogy lesz egy olyan tematika a háborún kívül, meg egyébként az ellenzéki szereplőken, legalábbis hagyományos ellenzéki szereplőken kívül, ami ennyire be tud törni a politikai hirdetéseknek a piacára.
Mi volt a végösszeg? Harmadik világháború és Magyar Péter? Mennyivel győzött a harmadik világháború? Hány százmillió forint ment oda? Mennyi Magyar Péterre?
Hát egyébként összességében a Magyar Péter hiteltelenítésre győzött több mint 300 millió forinttal, és 200 millió forint közelébe, vagy majdnem 300 millió forintig jutott a háború narratívája, de azt azért látni kell, hogy ennek az időbeli trendje ez változott, tehát áprilisban még egyértelműen a Magyar Péter hiteltelenítésére költöttek a legtöbb hirdetési pénzt, aztán egy szépen folyamatosan változott, jött föl a háborúpárti narratív, és ahogy gondolom a hallgatók is megtapasztalhatták a Google-ön vagy a Facebookon, egyre inkább a háborúpárti narratívák jöttek elő, és a májusban és június elején pedig már abszolút ez volt a dominás, de ennek ellenére összességében évkezdettől számítva valamennyivel többet költöttek Magyar Péter.
És kik voltak a költők? Ezzel is sokat foglalkoztatok. Mekkora volt az erőforrásbeli elosztásnak a különbsége itt a kampányidőszak alatt?
Először hadd utaljak vissza így az ellenségképző narratívákra. Ugye említettem már, hogy 790 millió forint ment el. Na, ennek a 790 millió forintnak a 98,6%-át azt kormányzati szereplők hirdették el, és azt a maradék 1,4%-ot valamilyen ellenzéki szervezet vagy párthoz lehet kötni, tehát ők hirdették el. Tehát itt elképesztő módon a kormánypárti szereplők részére vagy dominálták ezt az ellenségképző narratívás hirdetési teret. A másik, az összes hirdetés vonatkozásában, ott is megjelenik egy ilyen nagyon erős aránytalanság, de először hadd vázoljam azt fel, hogy kicsit a hallgatók is értsék, hogy mégis mekkora ez a politikai hirdetéseknek a piaca. Hogyha összeadjuk, hogy a Facebookon, tehát a Metának a felületein és a Googlenek a felületein évkezdettől egészen a választásokig mennyi pénz ment el a választási hirdetése, vagy politikai hirdetése, akkor ez 4 milliárd forintnyi összeg körülbelül, tehát ez egy hatalmas összeg, és mi ezeket kategorizáltuk be, tehát a hirdetőket megpróbáltuk besorolni, hogy milyen párthoz tartoznak, vagy külön külön néztük a Megafont, meg a Cöföt, meg nyilván a médiumokat is néztük, és az látszik, hogyha a pártokat és az ő proxyjaikat összeszámoljuk, tehát a Fideszt, a Cöföt és a Megafont, akkor ez a hármas, ez a trió, ők több mint 2 milliárd forintot költöttek el, 2,2 milliárdnál járunk összesen, ebből 1 milliárd fölött van a Fidesz egyébként, miközben 14 ellenzéki párt és az ellenzékhez egyetemen köthető médiumok pedig 540 millió forintnál járnak körülbelül, tehát az aránytalanságot jól mutatja, hogy 4-szer annyit költött a Fidesz és a proxiai, mint az ellenzék és a proxiai.
Hát ez óriási különbség, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy egyébként az offline egyéb médiumokban, meg mindenhol folyó kampányban mekkora lehetett az egyensúlytalanság. Gábor, nektek mi volt a legfontosabb, legmeglepőbb tanulság így az elmúlt fél évben?
De azzal kezdeném, hogy a kutatásunk az alapvetően két irányú volt, voltak tartalomelemzések, aminek az egyik fókusza az a Megafon volt, azt külön több mint 100 videó formájában elemeztük, és szintén ezeket az ellenségképző narratívákat, illetve majd hosszú távon a manipulációs technikákat azonosította benne a kollégám Horváth Kata. Volt egy másik nagy tartalomelemzés, azt pedig a hagyományos médiában vettünk egy-egy kormánypárti és nem kormánypárti rádió, televíziót, nyomtatott sajtóterméket, és vettük a közszolgálati médiának az M1-jét és a Kossuth rádiót, és ezeket úgy elemeztük, hogy egy évvel korábbi időszakkal összehasonlítva milyen módon jelennek meg a kormánypárti narratívák elsősorban. Ezek egyébként nem mindig ellenségképzők, alapvetően vannak ezek a kormányt magasztaló és az ország állapotát dicsőítő narratívák is, és ezek mellett mindig nagyon erősen ott vannak a másik oldalt, a bárkit, aki ellenségként felvázolható, ezek a negatív narratívák. És akkor ezek a tartalomelemzések, ezek most párosultak több olyan kutatással, ami kifejezetten azt vizsgálták, hogy milyen hatással van ez a fajta propaganda a közönségre. Itt nagyon sokféle kutatást végeztünk. Volt egy kifejezetten arra irányuló kérdéssor, hogy bizonyos kormányzati üzeneteket ki az, aki már hallott, és ki az, aki elhitt. És például azt, hogy az ellenzék, vagy hogy Brüsszel háborúpárti lenne, azt a kormánypárti szavazóknak 65%-a, az ellenzéki szavazóknak pedig egyébként 22%-a hitte el, tehát nem csak, hogy hallott róla, a sokkal magasabb arány, de viszonylag sokan hitték el ezt még az ellenzéki szavazók közül is.
Nagyon érdekes, pont ez volt a helyzet, ugye 2022-ben, amikor az volt a kérdés, hogy hányan hallottak arról, hogy Márki-Zay Péter katonákat küldene Ukrajnába, hogyha jól emlékszem. Ott is ez jött ki, hogy az ellenzéki szavazók közül sokan hallották, és kb. 30%-uk el is hitte ezt az állítást.
Így van. Ez nem a kutatás eredménye, ez inkább egy ilyen szubjektív meggyőződés, hogy azért egy nagyon fontos különbség volt 22 és 24 között. 22 februárjában valóban kitört a háború, akkor ez mindenki számára egy nagyon fontos téma volt, tényleg minden híradás erről szólt, és ez valóban beszivárgott a mindennapjainkra, ez 24-re elmúlt. Tehát azt kell mondanom, hogy akármilyen rosszul is hangzik, de megszoktuk, hogy háború van. Tehát ezt felmelegíteni, én azt gondolom, hogy az eredmények is azt mutatják, hogy nem is sikerült, tehát valószínűleg, ha azt kiszámolnánk, hogy mennyibe került a Fidesznek egy szavazat, soha ilyen drágán valószínűleg a nyugati civilizációban nem vásároltak még egy szavazatot. Tehát hiába ment ekkora elképesztő erőforrás a Fidesz propagandájába, valójában a kemény mag összetartásán kívül ez másra nem volt elegendő. És hát nyilván lett volna egy unalmas kampányunk akkor, hogyha ha nem jön Magyar Péter, és borít fel mindent. Ugye Magyar Péter, aki lényegében nem nagyon költött az online médiában, ellenben egy olyan vehemenciával volt jelen az utcákon, hogy valóban a főleg az ellenzéki oldalt azt teljesen átalakította, és a Fidesz számára is láthatóan egy nagyon komoly kihívást jelentett, ezek között az ellenségképző narratívák között, a Megafon videókban is. Magyar Péter egy kifejezetten hangsúlyos és domináns szereplő, valóban hullámzó, tehát volt, amikor egy pillanatra úgy tűnt, hogy a felbukkanása után egy héttel elengedik, hogy nem lesz ebből komoly ellenfél, és aztán kénytelenek voltak újra és újra elővenni, és aztán kitartott ez az ellenségkép. Ami szintén érdekes, hogy egy darabig ugye, tehát Magyar Péter, hogy mondjam, így nevesítése, kiemelése a propagandában, az akár vissza is üthet, mert ez azt jelenti, hogy a Fidesz számára is egy fontos játékosról van szó, és akkor a plakáton már azt látjuk, hogy Magyar Péter az egyik fej, Gyurcsány Ferenc meg a, nem tudom, Karácsony Gergely mellett, meg a Soros mellett talán, tehát hogy végül is az egész aztán átment abba az irányba, hogy toljuk be Magyar Pétert a többi ellenzéki szereplő közé, és mondjuk rá ugyanazokat a ezerszer lerágott címkéket, hogy sorosista, globalista, akármit is jelentsenek, ezek gyurcsányista mindenek előtt. Ez nem jött be.
Érdekes, ezt kicsit említetted, hogy mennyi hatása volt ugye ezeknek a videóknak. A Mediánnal közösen készítettetek egy konkrét felmérést is ezzel kapcsolatban, amiben számomra nagyon meglepő volt az, hogy a pártszimpátia szerinti megosztásban igazából a kormány kritikus emberek azok, akik jobban ismerik, vagy tudatában vannak annak, hogyha megafonos videókat látnak, míg a kormánypárti szavazók kevésbé. Itt pontosan mi volt az eredmény, mit vizsgáltatok, és hát tudom, hogy ezt nem mindig lehet, majdnem mi lehet az oka.
Hát igen, az okok azok, amikre a kutatóknak nagyon ritkán vannak válaszaik, de persze nem állják meg, hogy megpróbáljanak valami okot mögé tenni. Ugye ez egy fókuszcsoportos vizsgálat volt, ez egy számunkra is nagyon érdekes és nagyon új kutatás volt, amit a Medián végzett, ahol két beszélgetésben sok embert egy téma köré összehívtak, és akkor erről zajlott egy online beszélgetés több órán keresztül, aminek a fő témája az a megafon volt. Egyébként nem csak, tehát alapvetően a politikai tájékozódás. Hát a megafonra nagyon sok figyelmet szenteltünk ebben az időszakban, mert ugye rengeteget költünk rá, így mi mindannyian, és akkor ha már ilyen sok pénzünk van benne, akkor nézzük meg, hogy ez az egész ez pontosan mit csinál és miért csinálja. És valóban, ahogy mondod, az látszik, hogy a nem kormánypárti szavazók, ugye ez most, hogy ellenzéki szavazó, ez meg most még bonyolultabb lent, azok jobban tudják, hogy van ez a megafon brand. Az egyes neveket, Bohár, Deák, Dániel, stb., őket egyébként ismerik a névről a Fidesz szavazók is, és sokkal inkább tartják hiteles tájékoztatásnak, meg egy ilyen jól összeszedett odamondásnak a megafon videókat, de az nincs meg, hogy ez egy közös brand mögött, egy közös, nem tudom, irányítással működő csapat. És ami nagyon érdekes, ez egy másik kutatásból jött ki, hogy arról egyébként nagyjából konszenzus van, legalábbis háromnegyede a megkérdezetteknek azt mondta, hogy ezek kormánypárti videók, de azt nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ezeket folyamatosan hirdetik. Uh-huh. Összesen 30%-a a közönségnek van tisztában azzal, hiába jelzi a Facebook, hogy ez fizetett tartalom, hogy ez pénzbe kerül. Hát azzal meg, hogy pontosan milyen pénzbe, és azok honnan, hova kerülnek, azzal meg nyilván még kevesebben vannak tisztában.
Na hát akkor a projektünknek a tanulságait, azt még több emberhez el kell jutatnunk, ennek ez a fő üzenete, azt hiszem. Számomra még egyébként egy dolog, ami nagyon megkapta a figyelmemet a tanulmányban, hogy mi egy csomót beszélünk arról, hogy ezek a szereplők koordináltan közvetítenek üzeneteket, nagyon-nagyon hasonló dolgokat mondanak, és kijött a fókuszcsoportos kutatásból az, hogy ez nem megkérdőjelezi ezeknek az üzeneteknek a hitelességét, hanem pont, hogy megerősíti, éppen azért, mert sokszor hallasz nagyon-nagyon hasonló üzeneteket. Ez szerintem egy tök érdekes új szempont.
Itt megint azért azzal óvatos lennék, hogy ki hogy reagál rá. Tehát az, hogy ez egy állandó és meg nem válaszolható kérdés, hogy a propaganda mennyire hatékony. Tehát a súlykolás, az, hogy minél többször ugyanazt, minél többféle csatornából, ez nyilván egy fontos létező eszköze a propagandának, és a megafon előtt is ez így működött. A sok kormánypárti médiumból nagyjából szó szerint ugyanazokat a híreket lehetett olvasni, látni, hallani. Erre most rájött a megafon néhány éve, amelyik a közösségi médiában súlykolja tovább a maga képi világával és hát elképesztő stílusában. De nyilván, aki meg egyébként erre nem vevő, vagy akinek a nézeteitől eltérnek ezek a videók, az csak azt látja benne, hogy unja és bosszantó, és már megint hogy került ide, akkor is, ha nem tudja, hogy fizetnek érte, de hát azért kommentek alatt, vagy a kommentek között is mindig ott van, hogy már megint miért vagy a képernyőmön. Tehát akinek meg egyébként a Fidesz nézetei, meg ezek az összeesküvési elméletek, amik itt ismétlődnek ezekben a videókban, nem szimpatikusak, azok meg valóban inkább azt érzik, hogy túlterheli őket ez a rengeteg elképesztő mennyiségben hirdetett tartalom.
És most júniusban ugye nem csak Magyarországon voltak választások, hanem európai parlamenti választások, Európa összes országában azért futottak politikai hirdetések. Csaba, a magyar helyzet az mennyire volt különleges, egyrészt a hirdetések mértékében, másrészt pedig a szereplők tekintetében? Például van-e megafonhoz hasonló konstrukció bármelyik EU-s országban?
Hát igen, ugye dobároztam már itt milliárdokkal, de ugye azt jól lenne látni, hogy egy európai kontextusban ez mennyire kiemelkedő, vagy pedig nem. Talán a legegyszerűbb, hogyha a Google adatait hasonlítjuk össze, mert az a legegyszerűbb rendszer, a metája, a Facebook is sokkal komplexebb. Szóval a Google-ön szintén lekérdeztük azt, hogy ebben az időszakban, tehát évelejétől egészen a választások napjáig, kik voltak a legnagyobb hirdetők, és hát a top 8-ban, tehát a 8 legnagyobb, legtöbbet hirdető, a Google legtöbbet hirdető szervezet közül az első a Fidesz, és a 8. helyen van, lehet, hogy 6. helyen van a MediaWorks, tehát ez azt jelenti, hogy két magyar szereplő is a top 6-ba bekerült a Google-ön.
Teljes EU-s szinten.
Teljes EU-s szinten, igen. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy eredmény ilyen értelemben. Tehát azt elmondhatjuk, hogy nem csak magyarországi szempontból, hanem teljes európai viszonylatban is ez egy nagyon kiemelkedő hirdetési összeg, amit elköltöttek. A másik pedig a Google-ön azt is meg lehet nézni, hogy melyik volt az a tartalom, amelyiket a legnagyobb összeggel hirdették. És itt is, hogyha megnézzük, akkor az első 3 helyen az 3 Fidesz videó, az egyik a háborúról szól, a másik a békéről szól, a másik Magyar Péterről szól.
Hát szóval, kiegyensúlyozott.
Igen, tehát a képzeletbeli hirdetési dobogó mindhárom fokára a Fidesz egy-egy videója tud fellépni a Google-ön, és ha kicsit kiterjesztjük, és mondjuk megnézzük az első 8-at, akkor nem csak ez a 3 magyar lesz benne, hanem még 2 bejön. Úgyhogy valójában a 8 legtöbbet hirdetett videós tartalom a Google-ön, abból 5 az magyar volt.
Szép eredmény. Még egy picit beszéljünk arról, hogy azért ennek az egész projektnek ugye az is volt egy ilyen fontos üzenete, vagyis legalábbis, amit mi megfogalmaztunk magunk számára, hogy nagyon sokszor a különböző social media platformok arról beszélnek, hogy mennyi mindent tesznek a dezinformáció, és ez egyébként ilyen ellenségi narratívák terjedésével, szemben terjedése ellen. Azonban ezekben a hirdetésekben azt is látni kell, hogy amit a politikai szereplők hirdetésként befizetnek, az profitként csapódik le valahol ezeknél a nagy tech cégeknél, tehát a dezinformáció terjesztéséből egy csomó esetben profitálnak. Mi az, amit tanulhatunk ebből a szituációból? Hol lehetne egyébként a szabályozást, az elszámoltathatóságot szigorúbbá tenni egyáltalán? Szerintetek erre van-e szükség? Vagy hát igazából a szólásszabadságnak ugye a felületét biztosítják ezek a platformok? Ez egy ilyen provokatív kérdés volt, látom Gábornak az arcán, hogy...
Igen, tehát amikor a szólásszabadságról beszélünk, akkor nem a kormányzat az első, aki eszünkbe jut, már pedig itt rengeteg közpénz is forgott ezekben a költésekben. Hát azt látjuk, hogy hiába van mindenféle magatartási kódex, most már jogszabály, nem nagyon hatékony az, hogyha akár ti, akár a Political Capital ír egy bejelentést a Facebooknak, vagy a Googlenek, hogy ebben meg ebben a videóban valótlanságot állítanak, és hogy kéritek, hogy akkor ezt, nem tudom, szedjék le, vagy rangsorolja hátrébb az algoritmus. Esetek többségében valójában válasz sincs, meg amennyire követtem, tehát hogy teljesen esetleges az, hogy egy-egy videó eltűnik, de nem tudni, hogy miért pont az, mi történik a többivel, amiben ugyanazok az állítások hangzanak el, ugyanolyan vehemenciával, tehát hogyha ellenségképző narratívát vissza akarjuk fordítani emberi nyelvre, akkor ez gyűlölködés. Tehát, hogy van, amikor a gyűlölködés belefér, máskor ugyanaz a gyűlölködés nem fér bele, nem nagyon látjuk, hogy hogyan születnek ezek a döntések, de az biztos, hogy megkerülhetetlen tényezője a közösségi média a demokrácia alakításának, és hát Európa próbálkozik különböző jogszabályoknak a megalkotásával és valamiféle végrehajtásával, de egyelőre hát ez az elképesztő méretű bevétel, amit mondjuk tőlünk kap a Facebook meg a Google, ez felülírja a szabályokat. És annyiban ugye a magyar helyzet sajátos, hogy hát nálunk, amikor dezinformációról beszélünk, akkor mindannyian a Fideszre meg a kormányzatra gondolunk. Ez az összes többi Európai Uniós tagállamban nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy alapvetően külföldről mondjuk ilyen pici hírportálokon keresztül próbálnak meg valamiféle zavart kelteni mondjuk a választási folyamatban, ami ellen sokkal hatékonyabban lehet védekezni. Hát mi itt állunk szemben egy óriási, végtelen erőforrásokkal rendelkező gépezettel, ti tényellenőriztek, ti a számokat nézitek, mi próbáljuk kitalálni, hogy ez hogyan hat, de valójában annyira picik vagyunk ehhez a tankhoz, amivel szemben állunk, hogy hát itt egyelőre nem látom azt, hogy bármilyen szabályozás, vagy bármilyen Európai Uniós lépés tudna ezen a helyzeten változtatni. Ez egy politikai akarat kérdés, hogy elküldtünk-e 4 milliárd forintot ezeken a felületeken, vagy nem költünk el.
Igen, mi egyébként, csak így visszacsatolva, hát tényellenőrzőként annyit tudunk csinálni, hogy megírjuk a cikkeinket, és reméljük, hogy eljut minél több emberhez. Mi a Facebooknak nem szoktunk egyébként külön bejelentéseket tenni meg megkérni, hogy vegyenek le bizonyos tartalmakat, ez kívül esik azon, amit csinálunk. Viszont Csaba, ti a PC-vel például azt tudom, hogy különböző ilyen troll hálózatokat is feltártatok, még a választás előtti időszakban, meg menet közben is azért akadtak új szereplők. Ezeknek lett bármi, hát hogy is mondjam, kifutásra? Ezek működtek a választások, választási kampány idején is?
Hát felemás eredményt tudtunk elérni, vagy felmutatni. Először is ugye ősszel több száz álprofilt ról számoltunk be, tehát felderítettünk mi nagyon sok nagyon egyértelmű olyan profilt, amelyek összehangoltan működtek, és több ponton is megsértették a Facebook saját belső szabályzatát. Megpróbáltuk ezeket jelenteni, mert hogy jelentettük sokan, de minden esetben az a válasz jött vissza a Metától, ez egy automatikusan generált válasz volt, hogy ezekkel a profilokkal minden rendben van, úgyhogy továbbra is ezek elérhetők. Viszont azzal, hogy több elemzésben is bemutattuk őket, és talán a nyilvánosság és az érintett szereplők sokkal tudatosabbak, vagy legalábbis jobban odafigyelőbbek lettek. Azt vettük észre, hogy a tevékenységüket erőteljesen lecsavarták. Tehát valójában a mostani kampányban csak minimálisan vettek részt azok az álprofilok, amiket mi azonosítottunk. Helyben egy-egy lokális csoportban néhány cikket megosztottak, de valójában az intenzív kampánytevékenység, amire mi számítottunk, ez nem történt meg, és hát persze nincs rá bizonyítékom, de én azt gondolom, hogy ebben volt szerepe annak, hogy le tudtuk rántani a lepet róluk össze.
Na, hát ez akkor egy ilyen szuper optimista végszó igazából. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a következő. Most még nagyon messzinek tűnik, de majd a következő választási kampány idején a helyzet a politikai hirdetésekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Lakmusz podcastjában. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!